ehhez képest az olajválság bekövetkeztetett nyomán egy újra felszökik a munkanélküliség, tartós munkanélküliség válik jellemző, és sok nyugat-európai országban, így különösen Franciaországban 10% fölötti értéket jellemzően általában. Ezzel párhuzamosan megindul a korábban körülbástyázott bérmunkás bérből élő alkalmazottak helyzetének bizonytalanná válása. Tehát napjainkra már egy sokkal nagyobb fokú bizonytalanság jellemző egyre több munkavállaló esetében. Tehát az előbb említett határozatlan idejű alkalmazás visszaszorul, rövid távra szóló foglalkoztatás vált jellemzővé. Ugye Magyarországon is már működik munkaerő kölcsönző cég, amelyik lehetővé teszi azt, hogy a piaci konjunktúra esetén, hogy a munkaadók ne tartósan alkalmazzanak munkavállalókat, hanem egyszerűen kikölcsönözzenek munkavállalókat, és emellett mindenféle nevezett atipikus foglalkoztatási forma válik jellemzővé, tehát szerződéses, részmunkaidős, megbízásos jellegű munkák, amelyeknek az a fajta védettsége már korán sem olyan teljes, mint amiről a határozatlan idejű munkavállalás esetén lehetett beszélni, tehát a társadalmi biztosítási biztosítékok rendszere igencsak meggyengül, tehát kialakul a bérmunkásságon belül egy kettős társadalom, tehát vannak azok, akikre továbbra is érvényes ez a viszonylag védett státusz, és lehetőleg növekszik azoknak az aránya, akik ez a fajta bizonytalan időleges alkalmaztatással, részmunkaidejű alkalmaztatással együtt járó státusz jellemző, illetve azoknak a száma is gyarapszik, akik tartósan kiszorulnak a munkaerőpiacon. No, tehát mindezt egy olyan fejtegetés keretében mondtam el, amelyik azt volt hivatva megvilágítani, hogy munka és munka nem egyenlő, nagyon különböző lehet egy-egy munkavégzés társadalmi megformáltsága. Tehát lehetnek védett pozícióban végzett tevékenységek, és kevésbé védett pozícióban végzett tevékenységek. Én nagy ugrással azt kezdeném el önöknek ecsetelni, hogy a munka megosztás elemzése terén milyen fajta megközelítések jöttek létre. Itt kétféle orientációt érdemes a kezdetek kapcsán megemlíteni. Az egyik Adam Smith nevével fényjelzett. Angol társadalom tudós főként gazdasággal foglalkozott, de mással is, a Nemzetek Gazdagsága címmel jelent meg egy többkötetes könyve, aminek az első kötete magyarul is már a 56-ok után munkával megjelent magyarul. Ebben nagyon szép elemzés olvasható a munkamegosztásról, amely a manufaktúrában végzett munkának az új típusú szervezeti kereteit állítja az elemzés középpontjába. Tehát tulajdonképpen a kézműves keretek között végzett munkatevékenységekkel szembe, amelyekre az volt jellemző, hogy a munka végzőt egyfajta autonómia jellemezte, olyan tekintetben, hogy maga állapította meg a munkavégzés ütemét, átlátta az egész folyamatot, egymás után különböző műveleteket végzett, tehát egyfajta változatosság, egyfajta autonómia jellemezte a fajta mondjuk téhes keretekben történő munkavégzést, ahol mondjuk egy padekas vagy az előkészítő munkálataitól kezdve a korongozás át a utána következő díszítő mozzanatokig és a korsó kisütéséig mindent maga vízett, a kiégetéséig utána. Ehhez képest a gyár a korabeli manufaktúrákban és létrejövő gyárakban egyre inkább egy nagyfokú technikai munkamegosztás alakul ki. Smith a gombostű gyártás példáján keresztül érzékeltek ennek a munkamegosztásnak az előnyeit. Tehát itt tulajdonképpen a munkafeladatok, részfeladatokra való bontása a döntő mozzanat. Ugye a modern munkaszociológia 20. századdal kapcsolatban állítja előtérbe ezt a dimenziót, a futószalagrendszer, az ergonómiai törekvések, tehát munka hatékonyság növelésére, illetve a fiziológiai sajátosságokat jobban figyelembe vevő munkaszervezésre irányuló törekvések, és egy sor, ha úgy tetszik, ideológia kapcsolódik ide a taylorizmus, fordizmus. Ezekben mind az a közös, hogy egy nagyfokú hatékonyság növelést várnak attól, hogy részfeladatokra bontják a munkatevékenységet, és ebben van is valami. Hát ha örök maguk otthon dolgoznak, bíbelődnek valami, akkor is tapasztalják azt, hogy a munkafeladatra való rákészülésnek van egyfajta időigénye, meg kell tisztítani az íróasztalunkat, előpakoljuk a könyveket, üzeteket, amiket használni fogunk, bekapcsoljuk a számítógépet, lehet, ráhangolódunk a feladatra, és akkor dolgozunk, és akkor utána, amikor befejeztük, akkor megint következik egy ilyenfajta fázis. Nos, a manufaktúra keretében végzett munka Smith által előtérbe állított előnye az, hogy ezek a köztes időszakok kiiktatódnak, egy-egy részmunkás, egy-egy részfeladatra, mondjuk a gombos tű fejének megmunkálására koncentrálódik, hogy összpontosítja a figyelmét, ebben a részfeladatban sajátos jártassággal tesz-e, nincs szükség arra, hogy folyton elővegye, elpakolja a szerszámait, egy folyamatos, feszes munka végzés tesz lehetővé a nagyfokú munka megosztás. Ez az egyik előnye ennek a fajta szervezési módnak, és ez nem lényegtelen. Hát társadalmi történeti kutatások rámutattak arra, hogy az embernek nem magától értetődő igénye a folytonos serénkedés, az ütemes munkavégzés, hanem hát az ember annyit dolgozott hagyományosan, amit szükségesnek látott, de nem érzett különösebb késztetést a legtöbb ember arra, hogy nagy ütemben feszesen végezze a munkáját, ez inkább a munkaadóknak az érdeke ezt a fajta munkához való viszonyt kialakítani, és hát vannak olyan történeti vizsgálódások, amelyek azt mondják, hogy a manufaktúrák kialakulásában kezdetben nem egyfajta technikai mozdanat játszott döntő szerepet, hanem ez a fajta fegyelmezési dimenzió. Tehát, ha összevetjük a manufaktúrák, mondjuk textil manufaktúrák idején vívott egyéb munkavégzési formákat a manufaktúrával, azt látjuk, hogy gyakorlatilag ugyanazokat az eszközöket használták azok a takácsok, akik otthonukban a náluk lévő szövőszékeken készítették a terméket, és a manufaktúrába összeterelt munkavállalók, akik ugyanolyan jellegű eszközöket használtak. Egyetlen különbség az, hogy létrejön egy iparszerű szervezeti szerep, hierarchikus felügyeleti rendszer, amely lehetővé teszi azt, hogy a köztes időket, nem munkával töltött időket, a munkavégzés ütemében mutatkozó hullámzásukat mindinkább kiiktassák, előírva azt, hogy mikor lehet elemózsiát fogyasztani, mikor lehet a mellékhelyiséget távolni, és a többi, és a többi. Ami tulajdonképpen egy felügyeleti rendszer kialakulásaként is jellemezhető. Egy Marsden nevű kutató, sajnos magyarul nem olvasható, írt erről szép elemzést, hogy mi is a manufakturális rendszernek a társadalom történeti eredete, a munkafeladatok feldarabolásának eredete és funkciói című angolul, illetve franciául olvasható tanulmányában láthatjuk ezt az elemzést. Tehát itt tulajdonképpen van egy olyan folyamat, amelynek nyilván a munkavállaló autonómiáját veszti, egy gépezett részévé válik, és akkor már itt értelmes Marx-szerét megemlíteni, aki Smith-szel ellentétben, aki ezekben az elemzéseiben elsősorban a munkamegosztás technikai aspektusát, hatékonyság növeli aspektusát helyezi előtérbe, Marx bizonyos írásaiban, főleg a gazdaságfilozófiai kéziratokban és a tőke bizonyos helyein előtérbe kerül egy kritikai beállítás. Hát ahol arra helyezi a hangsúlyt Marx, hogy a munkás egy részgéppé válik egy nagy gépezetben, és egyfajta despotizmus miniben jellemzi a modern üzemi kereteket. Tehát az antikvitásban már kialakult despotizmushoz hasonló viszonyok honosodnak meg a termelővállalatoknál, ahol igen nyers eszközöket alkalmazó felügyelők kényszerítik ki a folyamatos szabályos munkavégzést, és hát ez a folyamat halad előre a 20. században is a modern nagyüzemek kiépülésével, futórend, szalagrendszerek kialakulásával. Ez a folyamat az állami szocializmusban is jellemző volt, annak ellenére, hogy egy közösségi társadalom ideológiája, egy egyébben a munka felszabadító hatásáról szónokolva dolgoztatták az embereket, ennek ellenére a életekben, TSZ melléküzemállóban, állami vállalatok üzemeiben is lényegében a terrorizmus viszonyokban jellemezhető munkamegosztási viszonyok uralkodtak. Bizonyos megkérdőjelezés ennek a szerveződési módnak bekövetkezett a 20. század utolsó harmadában, amikor is bizonyos országok úgynevezett jóléti munkásai, tehát a fogyasztói társadalom előnyét élvező, magasan képzett, új típusú szükségletekkel jellemezhető munkásai számára egyre elviselhetetlenebbé váltak ezek a szoros függésen alapuló, az egyén autonómia igényét tiszteletben nem tartó, monoton, sivár. Gondoljon bele abban, hogy milyen aznak az élete, aki egy baromfi feldolgozó üzemben egész nap ugyanazzal a mozdulattal vágja le a csirkének a fejét, amikor feldarabolják a szegény állatot. Most ilyen munkaposztok tömegével léteztek, jöttek létre és léteznek minden mai napig. Ezekhez a feldarabolt munkavállalással munkavégzésre jellemezhető megoldásokhoz képest bizonyos országokban jóléti rendszerek keretében, szociáldemokrata irányítású országokban előtérbe került a munka feladatok gazdagításának programja. Itt a volgógyári kísérlet egy emblematikus példája ennek, amikor is azt egyfelől azt tapasztalták, hogy egyfajta notórius hiányzás, ugye a munkás gyakran jelentett beteget, akár megalapozatlanul is, hát egyszerűen nem volt kezdve bemenni a gyárba, és élvezet is egyfajta védettsége. Ezt a fajta szindrómát leküzdendő hozták létre azokat a műhelyeket, ahol megpróbálták újra autonómmá tenni a munkavállalót, tehát már nem a futó klasszikussá vált az autógyártásban megszokott futószalag rendszer működtették, hanem olyan műhelyeket hoztak létre, ahol újfent egy hosszabb fázist adtak át egy munkavállalók egy csoportjának, és ezen belül a munkavállalók bizonyos szuverenitást élveztek a tekintetben, hogy hogyan osztják be idejüket, hogyan osztják el a feladatokat. Ácsavar meghúzása helyett, ugye Csepi Modern Idők című filmjében karikatúra szerűen jelenik meg ez a munkaszervezési forma, ezzel a megoldással ellentétben lehetővé tették azt, hogy legalább a munkafeladatok bizonyos tágabb körén belül ki időről időre ilyen, máskor amolyan munkát végezhessen. Tehát lazították ezeket a tayloriánus kereteket. Azt lehet mondani, hogy ez a fajta munka megosztással szemben igen kritikus és annak negatívumait előtérbe állító beállítódás, hát sok szempontból napjainkra már háttérbe szorult. Itt egy új világgazdasági rend van kialakulóban, aminek következtében a jóléti országok munkavállalói státusza is megrendül, tehát a multinacionális cégek munkakihelyezése az európai fejlett országokkal konkuráló országokban honos munkamegosztási modellekkel mind kevésbé tudnak lépést tartani a centrumországok viszonyai, és hát mindez kedve vannak, hogy ez a fajta dolog, ez kicsi, hát idézőjelben idejét múltá vált, egy nagy paradox alakul ki. Ugye a 70-es évek jóléti államaiban a vállalati despotizmus kérdéseit feszegető kritikai elemzők napjainkban viszont arról írnak, egy új horrort emlegetve, hogy tulajdonképpen a munkanélküliség válik egy leginkább rettegett jelenségé, aminek nyomán a munka képesek egy igen nagyobb százaléka azt szeretné, ha újra ilyen kötelékek közé kerülhetne és jól kizsákmányolhatnák, mert még mindig jobb, mint a munkanélküli bizonytalan státuszában lenni. Catherine Forestier nevű szerző írt eszét erről. Megjelent magyarul is ez az eszé, új gazdasági horror, vagy valami hasonló címen. No, tehát ha történetileg nézzük a munkamegosztás alakulását, látunk el azt, hogy a társadalmi kontextus nagy mértékben formálja ezeket a viszonyokat. Formálják piaci viszonyok is. Megint csak Smith nevével érdemes előhozakodni, aki az említett elemzésének egy későbbi fejezetében arról ír, hogy a munkamegosztás kiterjedtségét a piac is nagy mértékben meghatározza. Tehát, hogy milyen felvevő piac számára folyik a termelés, az döntő fontosságú lehet. Régészeti leírásokból lehet tudni, hogy a római birodalomban működtek olyan cserépedény készítő műhelyek Galliában és másutt, amelyek az akkori fejlett úthálózatnak, szállításnak, kereskedelemnek köszönhetően kis-ázsiai települések számára szállítottak cserépedényeket, tehát egy széles piac megfelelő érintkezési viszonyok, szállítási, kereskedelmi kapcsolatok esélyt adnak arra, hogy ugye egy nagyon markáns munkamegosztás alakuljon ki. Egy közelmúlt béli példa is alátámasztatja ezt. Nevezetesen nem olyan régen a magyar állam jelentős összegeket költött arra, hogy a Zeneakadémia birtokolhasson egy Spinéz nevű zeneszerszámot. A klavikord egyik elődjéről van szó, amiről azt kell tudni, hogy a 18. században nagyon divatos hangszer volt, ugye akkor még nem léteztek a ma ismert pianinók és hosszú zongorák, sok klavikor, spinés, stb. Létezett. Magyarul az akkori elit csoportok, arisztokrácia, nemesség számára ez egy vonzó tárgy volt, nagy kereslet volt, ennek jegyében spinés gyártó manufaktúrák léteztek, ahol 100 munkást alkalmaztak, ahol viszonylag kifejlett munkamegosztást tudtak alkalmazni. Tehát a hangszer bizonyos részegységeit gyártó, arra specializálódó munkavállalók dolgoztak az ilyen manufaktúrákban. Ma viszont, amikor ezt a hangszert kellett beszerezni, kiderült, hogy ma már egyetlen műhely áll elő ilyenfajta hangszereket, ahol a kereslet kicsinysége miatt már nincs ilyenfajta kifejezett munka, megosztás, hanem néhány mester ember állítja elő szép komótosan különböző feladatokat végezve ezeket a termékeket, természetesen csillagászati árért kellnek fel ezek a speciális eszközök. Egy kicsit az időben távol eső példa, vegyünk egy másik, szintén az időbeliség dimenzióját alkalmazó megközelítést, és hát jelentem azt, hogy nem csupán a szigorúan vett gyára termelő folyamatok esetét érdemes nézni, hanem ugye a modern társadalomban mind több a humán szolgáltatás, szellemi dimenzióval is jellemezhető intézményrendszer, oktatási intézmények, egészségügyi intézmények, amelyeken belül szintén létezik munkamegosztás, és ez is változás mutathat. Egy közelmúltbéli példát akarom mondani önöknek, ez pedig a könyvek előállítása lenne. Itt tapasztalhatunk a rendszerváltás előtti évtizedekben, ugye az államszocializmus szoros ellenőrzés valósít meg a kultúra felett, jelentősen dotálja a kulturális javak előállítását, természetesen egyidejűleg erőteljes cenzurális megkötéseket is alkalmazva, de hát a név számára is áldásosan gondolt klasszikus művek kiadását is lehetővé teszi nagy példányszámokban. Egyfajta monopolisztikus szerveződés jellemző az államszocializmus klasszikus viszonyaira, amikor meg volt mondva, mely kiadó milyen kiadó, egy szép irodalmi kiadó, később létrejött egy nemzetközi irodalom publikálására szakosodó Európa kiadó, de nagy választék nem volt ezen a téren. Nagyüzemi rendszerben működő kiadóvállalatok voltak ezek a jó rész dotációból fenntartott vállalatok, amelyeken belül nagyon fejlett munkamegosztás alakult. Itt, tehát igen apró részekre darabolták a tevékenységet, voltak lektorok, kézirat előkészítők, műszaki szerkesztők, a könyvek forgalmazásában közreműködők, és még lehetne hosszan sorolni a sok-sok részi műveletet, amire feldarabolták a könyvek előállítási folyamatát. Mi történt a rendszerváltás után? Alapvetően megváltozik a gazdasági kontextus, megszűnnek egyfelől a cenzurális előírások, másfelől megszűnik a kultúrának az a bőkező dotációja, ami az államszocializmusra volt jellemző. Piaci alapra helyeződik a könyv előállítás, a nagy fajtani monopóliumok összeomlanak, vagy töredékükre zsugorodnak. Tehát tömegesen elbocsátanak alkalmazottakat. Jellemzővé válik az, hogy egy szűkörű, stabil munkavállalói rész mellett kihelyezéses jelleggel dolgoztatják az embereket, tehát a kézirat előkészítése alkalmi megbízást adnak, és a kiadón belüli munkavállalóknak a munkaköre is egyre szélesebb körülé válik. Tehát mindenesekké válnak ezek a kiadói munkavállalók, akiknek a tipografizálástól kezdve a marketing tevékenységen át, szerzőkkel, pozitokkal való tárgyaláson keresztül mindenféle feladata akad, és hát végeredményben gyakran a könyvek minősége sinnének ezt, mert összes tápolt, nem gondosan előállított művek tömkelege jelenik meg, amelyek képesnek az olvasók kezébe, és a többi. Tehát itt merőben új viszonyok jönnek létre, egyfajta forrás hiány jellemzi a kiadói vállalkozásokat, megjelenik a nyereség érdekeltségnek egy maximalizált formája, tehát a kiadókat irányítók részéről jelentkeznek bizonyos jövedelmi igények. Mindez odahat, hogy egy merőben más típusú munkamegosztás jellemezze ugyanannak a fajta jószágnak az előállítását. Tehát így időben is lehet nézni, hogy hogyan alakul bizonyos termékek előállításának módja, hogyan alakul ennek kapcsán a munka megosztása. Egy másik nagyon érdekes dimenzió, ez kapcsolódik az előző órán érintett multilineáris megközelítéshez a nemzetközi összehasonlítás dimenziója. Tehát ugye azt lehetne mondani, hogy az órának az alapmondókája, vagy mondandója a munkamegosztás társadalmi megformáltsága. És ezek a nemzetközi összehasonlító vizsgálatok maximálisan segítenek ennek a megértését. Ezek lehetővé teszik azt, hogy ne abszolutizáljuk a saját viszonyainkat, hanem érzékelni tudjuk azt, hogy ugyanolyan fajta tevékenységek más közegben másképp szerveződhetnek meg. Ezt illusztráló munkaszociológiai vizsgálatok készültek már a 70-es években, amelyek egy olyan okos, ügyes módszertani elgondoláson alapultak, hogy azonos termelés folytató, azonos technológiát alkalmazó vállalatok szervezetét hasonlították össze kontinensünk különböző országokban. Klasszikus ilyen vizsgálat volt az, amelyik angol, német és francia középvállalatok, vegyipari és nem tudom milyen vállalatok működését hasonlították össze, amiből az derül ki, hogy hiába ugyanazok a gépek dolgoznak ugyanazon termékek előállításán, a szociális keretei ennek a termelésnek merőben különböznek. Például a német szervezeti hierarchia ténylegesen lakosabbnak mutatkozott, mint az angliai hasonló analóg vállalatnál tapasztalt hierarchia. Tehát több grádics, több szervezeti hierarchikus szint létezett egymás mellett, és az angol vállalatoknál lényegesen merevebb volt az egyes osztok közötti viszonyrendszer, értve ezen az, hogy nem fordulhatott elő az, hogy mondjuk egy művezető, részlegvezető beálljon esetleg az Esztergapad mellé, és hiányzik az Esztergapadot működtető melósakból a műhelyből. Ellentétben ezzel, a német vállalatoknál azt lehet látni, hogy nincsenek, nem voltak ennyire éles határvonalak az egyes posztok között. Szakmunkás és művezető posztja nem válik el olyan élesen egymástól. Ennek az elemzésnek azt jelezték, tulajdonképpen a munkaszervezet jellegét nagy mértékben befolyásolhatják különböző társadalmi történeti adottságok hagyománya. Tehát például a szakképzési rendszerek felé mutatkozó különbségek, vagy képzési rendszerek különbségei, vagy ugyanígy például a munkavállalók szervezettségében, a munkavállalói szervezetek stratégiáiban mutatkozó különbségek is alakíthatják ezeket a viszonyokat. Ezt nem fejteném ki részletesen, hanem egy másik példát mondanék, egy saját megfigyeléseken alapuló példát, ösztöndi révén volt lehetőségem arra, hogy családdal együtt Franciaországban töltsek egy évet, és így a kislányom francia óvodába is járhatok, meg magyar óvodába, így módon nyílt összehasonlítani a két intézmény rendszer működés módján. Olyan érdekes tapasztalatokat tettem szert, hogy a francia óvópedagógusok státusza merőben más, mint a magyar. Tehát a francia óvópedagógus eleve úgy hívják, hogy tanító, tanítónő, mint az általános iskolai tanítókat, és ez egy olyan státusz, amihez egy komoly szakszervezeti háttér is párosul. Ennek megfelelően a francia óvópedagógusainak a feladatai azok lényegében a szellemi fejlesztés mozzanatára koncentrálódnak. Egy jól behatárolt munkaidő kapcsolódik ehhez a státuszhoz, tehát gyakorlatilag 7-9-től 12-ig és 2-től 4-ig fejtenek kiházásos tevékenységet az óvodákba. Amúgy a dadusok és amúgy a gyerekfelügyelők veszik át a szerepet, tehát ebédidőben 12 és 12 között a gyerekfelügyelők képzetlen gyerekfelügyelők mellett kajcsolódnak a gyerekek a dolgozó udvarán. És Magyarországon nincs ez a fajta nagyon éles elvállás. Tehát Magyarországon is vannak dadusok az óvodában, de azoknak a Tehát tulajdonképpen más hagyományok vannak. A magyar úgymondők nem egy annyira kiépült szakmai, szakszervezeti védettséggel rendelkező munkavállaló kategória, más a szakmai étosza. Franciaországban a pedagógusoknál van egy ilyen kartéziános, racionális hagyomány is. Tehát, hogy a gyereknek elsősorban a szellemi fejlesztésére koncentrálnak, más országokban, Magyarországon, de még Angliával összehasonlítva is, inkább egy ilyen szociálpedagógiai tradíció is jelen van, amiben a gyerek testi gondozása, sokoldalú fejlesztése jelen van. Most ezek a tradíciók, a szakszervezeti szervezkedések jelentősége, vagy éppen hiány a következtében is merőben más munkamegosztás lehet jelen, ugyanolyan funkciót végző intézményekben. Még egy utolsó példa, ez benne van az irodalmi erdélyben is, egy magyar-cseh-japán összehasonlító vizsgálat készült a 90-es évek elején. Bakó Csakek, Ishikawa és Novotár Péter közleműködésével, ahol ugyanolyan erőművek belső viszonyait hasonlították össze, amikor például kiderült az, hogy az európai országokban működtetett erőművekben a kékgalléros és fehérgalléros dolgozók, vagyis a melósok és a termelésirányítók, műszaki, a közgazdászok, stb. Közötti határvonalak sokkal kevésbé élesek Japán esetében, mint nálunk. Tehát Japánban még érvényesül egy olyan fajta tradicionális karrierműve, amikor is a vállalathoz bekerült, akár magasan képzett fiatal szakember, mondjuk egy közgazdász mérnöki végzettségű is lent a termelő műhelyekben kezdi a pályafutását, megismeri a fizikai munkának mindenféle jellemzőit, a munkavállalók életvilágát, az ő irányuk nehezedő kénytereket, és onnan emelkedik ki lassan az irányítói posztokra, ellentétben kontinensünkre, ahol az egyetemet frissen elhagyott mérnökök, közgazdászok egyenesen irányítói, úgynevezett menedzser posztokba kerülnek, kikerülve a műhelyekben szerezhető, mert mindig nagyon kellemes tapasztalatokat. Ezt nem részletezném, csak jelzem azt, hogy itt a nemzetközi összehasonlításból sok tanulság adódik, és azért is részletezem önöknek ennyire ezt a dolgot, mert tulajdonképpen akinek mondjuk nincsen szakdolgozati témája, annak számára egy érdekes vizsgálódási lehetőséget kínálhat az, hogyha akár ilyen nemzetközi összehasonlítást próbál csinálni, de az is érdekes lehet, hogy különböző tulajdonformában működtetett hasonló intézményeknek milyen a belső munkamegosztása, állami önkormányzati fenntartási intézmények és magánkézben lévő oktatási egészségügyi intézmények belső munkamegosztása hogyan különbözik egymástól. A téma kapcsán érdemes felidézni egy olyan igen rövid, magas írás, amelyik megpróbálja cáfolni az evolúciós elképzeléseket. Miszerint a munkamegosztás az folyamatosan kiterjedne, és egy egyenesen előre ívelő tendenciával lenne itt dolgunk. Ehhez képest van egy Gefthányi néven hallgatott szerző, nagyon érdekes modell dolgozott ki. Van egy Háztartás örök című Sikendre kollégám által szerkesztett kötete a szociológiai füzeteknek, és ebben kapott helyet Gefthányi könyve, vagyis rövid kis cikke. Az írásnak a címe Társadalmi innováció és munkamegosztás, ahol négy széle állít egymással szembe. A Háztartás örök című kötetben vegyük ilyen szélre a háztartás, a másik a formális gazdaság, a harmadik a közösségi szélre, és a negyedik az informális gazdaság, vagy informális tevékenysége. Tehát van egy olyan közkeleti tapasztalat, hogy a kezdetben a ház körül zajló tevékenységekből egyre több kerül ki intézményes közegbe. Tehát gondoljunk arra, hogy a kora középkorban magától értetődő volt, hogy a gyerekek ott a ház körül nevelődnek, a jobbágytelken, a felnőttektől ellesve tanulnak meg bizonyos tevékenységeket, ott lábatlankodnak az élet minden mozzanatánál. Ehhez képest azt látjuk, hogy a modern társadalom intézményesít egy sor tevékenységet, például a gyermekfelügyeletet, például az öregek gondozását, ugye szociális otthonokat találva fel, kórházakban szülnek az emberek, ugye, tehát a bába anyák közreműködésével napvilágot látó gyerekek, ez nem túl távoli múlt, még 60 évvel ezelőtt is nagyon jellemző volt Magyarországon, hogy a gyerekek tekintélyes hányadát otthon szülik a nők. Ez intézményesedett egy idő után, és hát többféle megoldás lehet, vagy az, hogy a formális gazdaság leszáll bizonyos tevékenységek, teszem azt, a munkavállaló, a nő munkavállalásának elterjedésével egyre inkább jellemzővé válik, hogy a főzési tevékenység, ami tradicionálisan női tevékenységé vált, vagy jellemzően nők által minden tevékenységé vált, egy része vendéglátóipari egységek, vagy ilyen munkahelyi étkezdék, menzák révén oldódott meg a modern társadalomban, illetve föltalálták a gyors fagyasztott ételeket, konzerveket, amelyek a gazdaság részévé teszik az étel főzés előállítás mozzanatát. Tehát a tevékenységek egyre jelentősebb hányada kerül gazdasági intézmények égisze alá, illetve hát jellemző az is, hogy bizonyos tevékenységeket kommunális keretek között látnak el. Ugye létezett régen a tolfosztás, korica morzsolás, amikor is a kultúrkincs átadása és pontán ház körüli háznál folyó tevékenység keretében regöltek ott nénikék, stb. És ehhez képest a modern korban művelődési házak, ifjúsági házak, kultúrházak, mozik, színházak jönnek létre, egy részük közpénzekből, főleg az államszocializmus idején, illetve például az oktatás, az egészségügy nagyon gyakran kommunális keretek között zajlik. Tehát a tevékenységek egy része, vagy funkciók egy része átvándorol a közösségi téren van. Illetve hát létrejönnek, sőt régen is léteznek mindenféle olyan tevékenységek, amelyek kevésbé elismertek, kevésbé szabályozottak, esetenként tiltott tevékenységgé válnak. Hát ugye egy ősi hagyománynak Magyarország bizonyos térségeiben is a pálinka főzés, amikor az állam megerősödik, hajlamot mutat arra, hogy ezt a ősi tevékenységet visszaszorítsa, tiltottá tegye, monopóliummá változtassa. Az ilyen monopól alakítási törekvések többnyire sikertelenek szokottak lenni, és akkor az informális szférába terülik át, vagy amikor az államszocializmus ugye teljesen le akarja söpörni a padlásokat, és teljesen meg akarja szüntetni a mezőgazdasági tevékenységet folytató önállóságát, akkor a ház körüli hízónevelés is illegálissá minősül, fekete vágás címén sitte vágnak emberek szervezreit Magyarországon az 50-es években, tehát így az állami szabályozás beavatkozás révén illegálissá üldözötté válnak tevékenységek. Mondjuk itt a korunk jelensége a drog, amikor szintén ugye az állam minősít bizonyos szereket károsnak és üldözendőnek tiltandó, miközben hatalmas jövedelmeket kaszál be a jövedéki adó formájában más élvezeti cikkek, egészségre ugyanúgy káros alkohol és dohány forgalmazási csatornák révén. Tehát bizonyos tevékenységek átvándorolnak az illegális tevékenységek szférájában. Na most a Gerkányi arra hívja fel a figyelmet, hogy ellentétben elképzeléseinkkel, amelyek a munkamegosztás kapcsán elsősorban azt látják, hogy hogyan kerülnek át a formális gazdaságba és a kommunális gazdaságba bizonyos tevékenységek, megfigyelhető ellenirányú mozgások is. Mindenféle irányú nyilatnak lehet itt. Lényeg az, hogy kiderült a vándoroknak a tevékenysége. Mondjunk példákat. Átengedem maguknak a szót. Tudnak-e arra példát mondani, hogy formális szférába átkerülő tevékenység visszatevődik a háztartás égisze alá?
Az
más, tehát az, amikor a közösségi szférából átmegy, nagyon jó a példa, tehát a formális gazdaság szférájában is megjelennek, amikor megszűnik a magániskolák, óvodák tilalma, megjelennek a kommunális intézmények mellett magánokodák. Nagyon jó a példa. Arra keresünk példát, hogy a formális gazdaságban visszakerül a háztartásba valami.
Hát én amikor azt jelenti, hogy havasmosabb azok magamnak össze, és
Igen. Egyébként egy érdekes dolog, hogy miért is érhetnek az emberek késztetést arra, hogy otthon úgy csinálják
el.
De az otthonszülés, mondta ön, ennek milyen okai lehetne? Igen. Miért jelenik meg? Tehát van egy ilyen, ha úgy tetszik, szellemi... Mi a gazdasági? Nem akar paragot szólni, ezt jársz ide, mert arra szél, hogy megy. Tehát megjelennek új típusú igények bizonyos társadalmi csoportoknál, tehát az, hogy itt nem a pusztán a testi, lelki, vagy a testi mozzanat, vagy a pusztán a higiéniai mozzanat tengyen túl. Ugye ennek fontos előfeltétele valószínűleg az is, hogy a háztartások civilizációs foka növekedjen. Ugye a kórházba helyezés mellett szól az, hogy otthon kosz van, és fertőzéseket kaphat a szülő anya. Egy modern háztartás esetén ennek a veszélye kevésbé áll fönn. Hozzákapcsolódik ehhez a kommunikációs viszonyok fejlődése is. Tehát az, hogy ha baj van, akkor mentőt lehet hívni, ugye? Tehát ugye ez egy olyan tendencia, ami mögött azért van egy bizonyos rizikófaktor, és mindenféle biztosítékokat azért beépítenek, hogy túl sok tragédia ne kövesse ezt a fajta változást. De tény az, hogy valóban, tehát az iparszerűség eszménye megkérdőjeleződik. Fontossá válik az, hogy az ember hogyan végez bizonyos funkciókat, például hogyan hal meg, hogy nem egy ilyen kórházgépben ketteskeként szeretne az ember meghalni, vagy a hozzátartozója elhunytát végig kísérni, hanem mindent megadva neki, amit csak tud. Tehát ilyen dimenziók is vannak. Tudunk-e más példát a tevékenységeknek a...
A vállalkozásnak a terepeik a lakásokban jelent. Vagy is működik.
Egy jó helyen kapizsgálnak. Itt van egy technikai mozgalom. Az is, tehát egy újfajta gazdálkodási teret, tehát igen, megspórolja a munkaadó a műhelyek fenntartását, ez ugye megint összefügg kommunikációval, összefügg azzal, hogy legyenek olyan otthonok, ahol el tudunk helyezni ilyen olyan eszközöket, és összefügg mentális okokkal is, hogy a munkavállalók meg akarják őrizni az előbb említett autonómiájukat, illetve meg akarják spórolni a munkahelyre való bevándorlásnak és visszautazásnak a gyötrelmeit. És egy nagyon fontos dimenziónak lehetne mondani a technikai dimenziót. Tehát bizonyos innovációk lehetővé teszik azt, hogy egyszer iparszerűvé vált tevékenységek újra otthoni keretek közé kerüljenek. Tehát például vegyük a fényképelőhívást, ugye a gyerekkoromban nagyon szerettem még a bátyám laborában. Ott igen izgalmas volt az, hogy előbukkannak a fényképek a semmiből. Most ez gyakorlatilag az én életemben vált egy iparszerű dologgá, amikor is gyakorlatilag néhány nagyon igényes fényképésztől, fotóstól eltekintve, ugye, tömegessé vált az, hogy beadjuk a filmet és megkapjuk az előhívott képeket. Most a modern technika újra kezünkbe adja ezt a fajta autonómiát, hogy magunk hívjuk elő a számítógép és a nyomtató révén a képeinket, és ez bizonyos mozgásteret is ad az embernek, mert most már meghatározhatom, hogy melyik részére vagyok kíváncsi a képnek, vagy milyen árnyalattal hívom elő. Tehát van egy ilyen dimenziója is a tehetségek visszakerülésének. Másik fontos, mondhatni tragikus dimenziója lehet a gazdasági konjunktúra. Tehát ugye, amikor 360-ért vág hajat a fodrász, akkor nem gond a gyereket leküldeni fodrászhoz. Amikor a magyar népesség tetemes hányada nagyon gyorsan elszegényedik, akkor nagyon sok olyan család van, amelyik kénytelen lemondani a formális gazdaság és a kommunális gazdaság előnyeiről. Hát ugye számtalan olyan gyerek volt, akit visszatartottak, nem engedtek óvodába, mert ugye az óvodáztatás nem teljesen ingyenes, fizetni kell a óvodai ebéd díját, ugye újabban ezért vált ez ingyenessé, mert tömeges jelenség volt ez, főként a cigány domon családok körében. De ugye hát a gazdasági vállalkozások, vendéglátószféra, szolgáltatások egy része esetében is egy nagy visszaesés jelentkezett, amiatt, hogy újra úgymond divattá vált az otthoni hajvágás, nem fizetjük be a gyereket vendéglőbe, ahogy én még jártam, heti 11 forint 50-et fizetve a márványmérszű étterembe. Ma ötször meggondolja egy szülő, hogy befizeti a gyerekét egy ilyen fajta tehermentesítő formába. Tehát lényegében az, hogy konjunkturális okok szerint is visszakerülhetnek tevékenységek a háztartás kereteire. Ugye a szabályozás is sokat változhat, tehát ha mondjuk